Közvetlőzőnket, szervusztok, Kolozsváról jelentkezünk a Planetárium Caféból. A mai egy különleges adás, ez nem csak azért, mert nem Magyarországon veszük fel, hanem azért is, mert egy úgynevezett kollab videó, amelyben én egyszer leszek kérdező, illetve kérdezett, ugyanis a mai videóban vendégem lesz nem más, mint Kis Anna, a Mi Között Podcastnak a házigazdája. Szervusz, Anna.
Szervusz, Marci.
Nagyon sok mindent összeírtak a szerkesztő kollégám, mindenképpen mondjam el. Az első és a legfontosabb az, hogy ha esetleg nem hallottál még a Mi Között Podcastról, akkor most azon állítsd le ezt a videót. Keresd meg a YouTube-on a Mi Között Podcastot, és iratkozz fel rá, mert ennek köszönhetően fogsz képbe kerülni az Erdély, illetve a román politikával, és egy csomó más olyan aspektussal, amit fontos lenne értő szemekkel követnünk Magyarországról is, és ehhez a Mi Között kiváló segítséget ad. Úgyhogy kérlek, kövess be őket, és támogass ezzel is a munkájukat. Ha pedig annáig oldalra jutottál ide, akkor szia, én Gulyás Marci vagyok, a Partizán házigazdája, és a Partizánon alapvetően a Magyarország és a nemzetközi politikai folyamatokról, gazdaságról, történelemről és így tovább találhatsz tartalmakat. Ha új vagy a csatornán, akkor nyugodtan nézd majd körbe, de csak ezután, a videó után. Nagyon fontos, hogy ezt a felvételt december 7-én vesszük föl, egy nappal a tervezett elnökválasztás második fordulója előtt, ami elmarad, hiszen egy nappal vagyunk az Alkotmánybíróság döntése után, amellyel megsemmisítette az első forduló eredményét, és új választás kiírására kötelezte a román államot, úgyhogy egyelőre nem lehet tudni nagyjából, hogy hova fog konkludálni az egész esemény sorozat, hiszen holnap, vagyis amikor ti nézitek, már másfél héttel korábban lesz majd az az adás, amit eredetileg az elnök választás második fordulójára időzítettünk. Minket a román alkotmánybíróság nem tud megállítani, nem, soha, úgyhogy holnap este is lesz adás, azt már vissza tudjátok majd nézni valamilyen formában. De a lényeg az, hogy megpróbálunk egy átfogó képet adni arról, hogy mégis hogyan jutott ide a román állam, mit mond el ez a román társadalom, egyáltalán mit mond el a román politikai elitekről. Egy igazán izgalmas, átfogó műsorral készülünk, úgyhogy ha esetleg még nem láttad volna, akkor mire ez a videó kikerül, meg tudod nézni, mindenképpen pörgess vissza azt a tartalmunkat is. Ezt a videót elviekben december 17-én tesszük majd közzé, úgyhogy az már mondom még egyszer, az élő videó között megtalálható a könyvtárunkban. Úgyhogy igazából mindent el is mondtam, amit el kellett volna mondanom, úgyhogy Anna, kezdhetjük?
Kezdjük.
Ugye az volt a dolognak a lényege, hogy kérdéseket kértünk be az Instagramon keresztül a követőktől egymás irányába. Úgyhogy akkor elmondom, hogy hozzánk milyen kérdések érkeztek be neked címezve, és aztán pedig te fordulsz majd hozzám azzal, hogy hozzád milyen kérdések érkeztek hozzánk. Elég bonyolultan mondtam el, remélem, hogy nem volt érthető. Szóval, igen. Mit látsz a környezetedben? Ez az egész politikai káosz az érthető szorongás mellett inkább cselekvése készteti, vagy apátiába taszítja az embereket. Úgy is kérdezhetném, hogy hogy vagy? Tartalomkészítőként.
Nagyon jól. Hát ez egy hullámvasút volt sok szempontból, és ugye nem vagyunk a végén. De hogy mit látok, és hogyan látom, hát nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy ez most mindenképpen aktivitásra fogja késztetni az embereket, és sokan megértik. Én az elmúlt napokban azt látom, hogy nagyon sokan olyanok, akiktől eddig nem láttam megnyilvánulást politikai témában, azok nagyon aktívak kezdtek lenni, és sokan megfogalmazták a véleményüket, és szerintem most jönnek rá nagyon sokan arra, hogy hát egyszerűen ez van minden politika, ami minket körülvesz, és hogyha nem vagy hajlandó, hogy valamennyire alakítsd, és nem akarsz ez valamiben hozzájárulni, akkor rajtad kívül fog ez a dolog történni, és csak az elszenvedője leszel. Hogy ez milyen formában fog megvalósulni, az még egy jó kérdés. Itt most én azt éreztem, hogy mostanáig voltunk azért egy nagyon erős ilyen politikai apátiában, amiben ilyen megszokott viszonyrendszerek voltak, hogy van egy RMDS, aki minket képvisel, neki megvannak a bejáratott útjai, az intézményrendszereink, amik működnek így vagy úgy, de hát azok is be vannak kötve mindenhova. Sok emberről tudom és látom azt, hogy sokáig úgy azt érezték, vagy azt érezzük sokszor, ugye, hogy így meg van kötve a kezünk, nincs ahova lépni, nincs amit csinálni. Most ez egy tényleg nagy kérdés, hogy ebből a helyzetből mit lehet kihozni, és hogyan lehet elkezdeni úgy lépegetni, hogy valami tényleg változzon. Mert az, hogy most ez történt, hogy így az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy törli az első forduló eredményeit, azért az is nagyon sok mindenről árulkodik. Tehát, hogy itt valakik azért csak szeretnék ezt a hatalmat megtartani, de hol lehet ezt megbontani? És hol kell egyáltalán kezdeni? És ez egy óriási dolog. Tehát, hogy nagynak tűnik, meg ilyen... Hát ez az angol szó rá, ez az angol szó, ez az overwhelming. Tehát, hogy így ránézel, és azt sem tudod, hogy hol kezd, és hogy akkor hol kéne kezdeni.
Volt egy videód, amit én nagyon megvilágító erejének éreztem ilyen szempontból is, amiben a kolozsvári tüntetésen interjúztál a tüntetésen résztvevőkkel, és általában szerintem az ilyen Vox Populi videók az így a tartalomkészítés legalja, de és ezért nagyon fontos ez a videó, mert hogy te ott egy nagyon erőteljes pozíciót vettél föl, és abból kérdezted az embereket, mégpedig azzal a pozícióval, hogy ez a tüntetés, ami az első forduló eredménye miatt szerveződött, az elnökválasztás első fordulójának eredménye miatt szerveződött, hogy ez valójában, miközben egy demokratikus összegyűlökezésnek mutatja magát, valójában a te értékítéleted alapján. Nem mondott ki ennyire direkt, de azt éreztem, hogy valójában valamelyest antidemokratikus, vagy legalábbis a polarizáltsághoz erőteljesen hozzájárul, és megkérdőjelezi a választásnak a demokratikus végeredményét. Engem nagyon érdekelne, hogy szerinted miért probléma a polarizáltság?
Számolok 1, 2, 3. Sok szempontból az, de főleg nekünk erdélyi magyarként itt élni Romániában végképp az, mert hogy egy sok szempontból még mindig egy kitett pozícióban vagyunk, ezt a kitett pozíciót ezért szeretik egyesek fent is tartani, és hogyha ennyire élesen, tehát hogy én azt megértem, hogy, és azt látom, hogy nagyon sokan tényleg kiszorulnak ebből a társadalomból, és nagyon könnyű felhergelni az embereket azzal, hogy az ukrán menekült gyereknek 3700 lejes havi segélye van, de a te gyerekednek csak 250 lejes. És hogyha hagyjuk, hogy ezek a kétbittes üzenetek, és ezek a nagyon leegyszerűsített és ellenségképző üzenetek az embereknek a fejében így nagyon komoly mélységeket vegyenek, akkor nem tudom, oda jutunk, ahol, nem tudom, ahol Amerika van, vagy akár ott, oda, ahol, ami Magyarországon is van most, hogy nem tudom, családok nem tudnak leülni az asztalhoz ebédelni egyet, mert ki a fideszes és ki nem a fideszes. És szerintem itt még valamennyire azért megállítható ez, és ilyen szempontból én nagyon örülök a válaszoknak, tehát hogy nagyon sokan elmondták, hogy nem azok ellen az emberek ellen tüntetnek, akik Georgescu-ra szavaztak, hanem egyszerűen az ellen tüntetnek, hogy milyen fasiszta elveket valló személy nem is kéne, hogy szóba kerülhessen 2024-ben, mint potenciális államelnöke Romániának. És ez azért szerintem szépen kirajzolódott ebből az anyagból, és valahol megnyugtatott egy kicsit engem is. Na most, hogy a tüntetés jó módszere arra, hogy ezt valóban átfigyük, vagy sem, az egy kérdés, vagy hogy kérdéses lehet. De erről szerintem fontos beszélni, meg örülök neki, hogy ezeket megfogalmazták az emberek. Én jövök.
Ekröd.
Jól van. Hogyan látjátok az ellenzéki győzelem esélyeit 2026-ban Magyarországon? És ez milyen hatása lehet Romániára, de itt kiegészítem egy kicsit, főleg az erdélyi magyarságra és az erdélyi magyar politikai helyzetre.
Na. De ezt nem csak én nem tudom, szerintem ezt élő emberben nem tudja mondani. Uh-huh. Hát érte, milyen ellenzék? A kutyapárt valószínűleg nem fog kormányra kerülni. Sorry. A Mi Hazánkat sem látom most föltétlenül, bár nyilván előállt egy olyan helyzet, hogy adott esetben koalíciós partner lehet valamelyik tömbnek. Nyilván itt az a kérdés, hogy a Tisza pártnak van-e esélye kormányra kerülni? Esélye van. Uh-huh. Van esélye Orbán Viktornak újra győzni? Esélye van. De nem akarok egy ilyen kényszeresen szimmetrista Török Gáborként föltűnni. Nyilván ez az elmúlt 14 évben most tűnik úgy, hogy a leginkább esélye lehet Magyar Péternek potens kihívóként fölállni a pástra Orbán Viktorral szemben, de ugyanakkor szerintem van számos olyan tényező, amit így alul szoktak értékelni, és szerintem hiba lenne alul értékelni. Nevezetesen azt, hogy a Fidesz lehet, hogy egy nagyon sok belső feszültséggel telített politikai gépezet, de egy politikai gépezet, és az nagyon fontos akkor, amikor nincsenek meg az ilyen nagy flow-k, amik most viszik Magyar Pétert előre, mert a politikai gépezet az, ami a hétköznapokban képes nem csak az országos szintéren, hanem a legapróbb kis településekig behatóan jelen lenni, és a politikát meg átélhetővé tenni, vagy pedig a politikai kényszert képviselni a választó
irányába. Itt most a pártrendszerre gondolsz?
Igen, de azért nem mondok pártrendszert, mert a Fidesz sem csak a párton keresztül fejti ki a hatalmát, ez nagyon fontos a fideszes cégeknek a jelenléte, az önkormányzatoknak a jelenléte, az önkormányzati cégeknek a jelenléte, a különböző ilyen kooptált társadalmi szervezetek, amiknek nektek is lehet tudásotok itt Erdélyben, az mit jelent, ha másra nem a te videóidból. Tehát, hogy ezek együttesen nagyon fontosak ahhoz, hogy letermeljék azt a szavazatmennyiséget, ami kell ahhoz, hogy az ember győzni tudjon. Na most Magyar Péternek ilyesmilyen nincs. És jelenleg az látszik, hogy 106 jelöltnek a kiválasztása az a következő lépés, ami majd megmutatja azt, hogy egyébként a politikussá válás, a professzionális politizálás hoz szükséges képességek elsajátítása és képességek fejlesztése terén milyen eredményeket tud felmutatni. Ugye most van rengeteg Tisza-sziget, elvileg beérkezett 6000 pályázat ezekre a különböző helyekre. Itt jön be az első olyan pont, amikor majd olyan belső feszültségekre kell válaszokat adnia, amik vagy összerántják a társaságot, vagy ott esetben szétvetik. Tehát most mondok valamit, mi történik akkor, hogyha a pályázaton, nem tudom én, Tolna egyben beérkezik két tök jó jelölt, és azt mondja Magyar Péter, és szerintem ő legyen, aki vezeti az OLVK-t a választáson. De közben kiderül, hogy ott már van egy Tisza-sziget, ami mondjuk március óta működik. Egyébként tök fontos munkát tett bele a június 9-i választáson a Tisza eredményeibe, és nem fognak egyetérteni vele. És akkor mit fog mondani Magyar Péter, hogy már pedig én vagyok a párt elnöke, ti nektek egy pártagságotok sincs, úgyhogy az én szavam számít. Ezt meg lehet csinálni egyszer, kétszer, háromszor, valószínűleg a vezetői tekintély sok mindent így el tud fedni. De hogyha ez lesz az általános megélés, akkor nagyon hamar föl fog majd merülni, hogy egyébként miért dolgozzanak tömegek a szabad idejük terhére, a saját pénzüket égetve Magyar Péter sikerét, a közben egyébként a politikai projektben semmilyen beleszólásuk nincs. És ez csak egy a nagyon-nagyon sok buktató közül. Szerencsére, Magyar Péter szemszögéből nézve, azért a kormány elég sokat tesz azért, hogy ő továbbra is potens kihívó legyen. Itt tényleg Menczer Tamástól kezdve mindenféle egyéb PR szakembereket bevetnek a egyébként is meglévő népszerűségét erősítendő lelkük rajta. A legfontosabb alapvetően az, hogy Magyarországon két éve gyakorlatilag gazdasági beomlás van, reálbércsökkenés is van, és az infláció hiába mérséklődik továbbra is jelentős, és rendkívül jelentős volt az elmúlt éve, majd nem követtek le a bérfejlesztések, tehát most megélhetési válság van nagyon komolyan Magyarországon, amit mi sem mutat jobban, mint hogy most már az Orbán kormány is a szájára veszi a lakhatási válság kifejezést. Wow. Szóval azért eljárt, nem tudom, mikor hallottunk utoljára, nem tudom, mit hoz 2025, még az is lehet, hogy kapitalizmus kritikus fordulat is lesz a Fideszben, miket kell megélnünk, de hogy ja, tehát úgy szerintem esély van, de azért ezt biztosra venni, meg így már azt gondolni, hogy igazából csak el kell történni a szavazásnak, és Magyar Péter bemasíroz a parlamentbe, ahol megválasztják a következő miniszterelnöknek, ez szerintem nagyon-nagyon korai és nagyon elhamarkodott.
De egy potenciális változás a magyar kormány tekintetében. Látod, hogy hoz esetleg valami más változást Erdélyre nézve?
Hát én próbáltam most utánnézni annak, hogy Magyar Péter mondott-e bármit Erdéllyel kapcsolatban. Én nem emlékszem, hogy olyan jelentős megszólás lettek volna. Nyilván abból lehet következtetni, amit más dolgok kapcsán kifejtett, hogy valószínűleg valamifajta önrendelkezést jobban szeretne segíteni a határon túli magyar közösségek tekintetében, de hát ez is annyira megfoghatatlan dolog, mert érted, hogyha most nem én ülnék itt, hanem a Demeter Szilárd, akkor ő valószínűleg érvel neked amellett, hogy már pedig a magyar közösségek demokratikus önrendelkezése hogyan erősítődött meg, sőt, Kelemen Hunor elmondaná, hogy hogyan lehet itt arról beszélni, hogy visszaszorulás van, miközben az RMDSZ két évtized legjobb választási eredményét ért el. Tehát, hogy összetett a kép, és nem, szerintem amire valószínűleg szüksége van annak, aki nem elégedett azzal, hogyan a nemzeti együttműködés rendszere tekint az erdélyi magyarságra, hogy most kezdjen el szerveződni, és most kezdjen el politikai alternatívákat megjeleníteni. Nem azért, hogy ezt Magyar Péter aztán majd fölemelje, hanem egyszerűen csak azért, hogy amikor mondjuk egy ilyen vita megfogalmazódik, akkor ezek a vélemények, ha kinyílik a tér, akkor be tudjanak majd törni ebbe a térbe.
Igen, az nagyon
fontos. Hogy ez a mi közödnek is egy tök fontos motivációja.
Hát, nyilván igen, ez a motivációja is, meg az, amit most mondtál, hogy ne az legyen, hogy ezt így Magyar Péter felemeli és viszi, és akkor így van neki, hanem hogy szerintem az nagyon fontos lenne, hogy végre az erdélyi magyarság így kicsit önállóban kezdjen el gondolkodni saját magáról egy csomó tekintetben, és független attól, hogy milyen kormány van hatalmon Magyarországon, attól még legyen független gondolkodás arról, hogy mit csinálunk mi itt, és kik vagyunk.
Következő kérdés tőlem. Ó, a mostani helyzethez, ezt majd nem tudom definiálni, hogy mit értünk helyzet alatt. A magyar nyelvű történelmi egyházak hozzájárultak? Hogyan? Szerintem nyugodtan bővíts ki a kérdést, ugye jónak látod, de akkor igazából azt kérdezem, hogy az, amit Erdélyben helyzetként éltek meg, abban a történelmi egyházaknak milyen szerepe van?
Helyzet van és szerepe van. Mindenképp. Egy annyival indítanám távolabbról ezt a választ, hogy nekem azért az elmúlt tizenakárhány évem, hát hogy is mondjam, én az erdélyikének az önkéntese voltam 12 évig. Az erdélyik az ifjúsági keresztény egyesület, ami a református egyháznak az ifjúsági szövetsége, és én 14 éves korom óta láttam, meg így tapogattam azt, hogy mi történik az egyházban. És és nagyon sok minden jót adott, és nagyon sok mindent tanultam én az IKEA-ben. Azért van szerintem most mi közöd is részben, mert egy csomó mindent tanultam ott, közösségszervezésről, meg arról, hogy emberekként hogyan dolgozzunk együtt. Na de hogy közben elkezdtem látni azt is, hogy mi történik, vagy mit jelent az egyházpolitika. És az, hogy az utóbbi nem tudom, már nem tudom, hogy hány éve kapja az Erdély Református Egyházkerület szinte a legnagyobb összeget a BGA-tól, arra ugye, hogy templomokat újítsanak fel, óvodákat építsenek, bölcsödéket építsenek, és ugye akkor ez így folyamatosan narratíva, hogy hát a magyar kormány jó voltából újul fel a templom, épül a bölcsöde, van ahova a gyerek magyar közösségbe menjen, és ez mennyire fontos, és ez valóban nagyon fontos. És akkor közben azt látjuk, hogy művészettörténész ismerőseim mesélik, hogy nagyon durva műemlékrombolás is történik időközben, mert beleöntöttek a kerületbe egy csomó pénzt. Aha. És valamiért nem tartották fontosnak azt, hogy mondjuk műemlékvédelmi szakembereket felvegyenek így a projekt idejére, akiknek belátható időn belül legyen idejük, és menjék, és nézzék, hogy mit újítanak fel, hogy újítanak fel. És azért itt hallottam nagyon durva dolgokat arról, hogy tényleg milyen pusztítás történt. Tehát, hogy persze, tök jól néz ki, szép a templom, büszkék lehetünk rá, csak hát közben meg lehet, hogy művészettörténeti értékeket pusztítottak ott el. Ez az egyik része. A másik része az, hogy nagyon szörnyű azt látni nagyon sokszor, hogy református lelkészek felállnak a szószékbe, és félig meddig már ilyen Orbán Viktor beszédeket prédikálnak néha napján. Mert úgy érzik, hogy akkor ezzel ez a nagy nemzeti összetartozás és ez a virtuális összeborulás, ez így még inkább erősíthető. És most egyébként ennek nagyon durván isszuk a levét, amikor azt nézzük, hogy hány magyar szavazott volna Georgescu-ra. Mert hát a békepárti. Úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon komoly felelőssége van az egyházaknak, és most nyilván reformátust emeltem ki, mert oda láttam be jobban bizonyos ideig, de részben valószínűleg ugyanez működik a katolikus egyháznál is, hát gondoljunk csak a tavaly, most lesz egy éve, ugye, hogy az udvarhelyi bentlakás ráomlott a diákokra, és ott két diák meghalt. Ott is valami simliskedés van, hogy akkor megkapták a pénzt innen, meg onnan, de azért kiesták a fal mellől a földet, na mindegy. Szóval, hogy nagyon durva azt látja, és ennek a csúcsa ugye ez a néhány hónappal ezelőtti, ha jól emlékszem, akkor a Kalotaszegi Esperesnek a Facebook megnyilvánulása a párizsi olimpiának a nyitó rendezvénye kapcsán, ami ugye nagy felháborodást keltett. De amikor konkrétan ilyen posztokat írt, hogy égő parazsat tenne ezeknek az embereknek a mindenféle testnyílásába meg hasonlók, és hogy nem látom azt, hogy állítólag őt leszették a pozíciójáról elvileg, de nem tudok erről pontos információt, de hogy lehet az, hogy kimegy egy ilyen a közbeszédbe, és esperesként ilyeneket irogatsz, és vissza lehetett keresni a posztjait, hogy már hetek óta, meg nagyon régóta ennyire durva tartalmakat oszt meg, és hogy ezzel is senki ne foglalkozzon. Akkor ez az ember mit prédikál a templomban? Úgyhogy ugye történt az, hogy építettük a templomokat, újítottuk a templomokat, építettük a bölcsödéket, és közben jött ez a teljesen Fidesztől átvett kampánynarratíva, vagy propaganda narratíva, és akkor így ott vagyunk, hogy az emberek arról beszéltek az elmúlt egy hétben, hogy miért kell Georgescu-ra szavazni. Uh-huh.
Arról mit gondolsz egyébként, ami valószínűleg kevésbé látható a média nyilvánosságban, hogy a közösségszervező ereje ezeknek az egyházaknak, az hogy néz ki Erdélyben? Most személyes példát akarok csak mondani, hogy én kb. Semmit nem tudok a magyarországi görög katolikusokról, de egy szabolcsi kisfalon keresztül beleláttam a helyi egyház megyének a működésébe, és politikailag nagyon problémás, ellentmondásokat lehetne mondani, stb. A töredékét nem teljesíti annak, amit szerintem lehetne, de a realitásokból kiindulva az egyetlen közösségképző erő abban a faluban, olyan, amilyen, de nincsen semmi más. Tehát, hogy konkrétan semmi más. És hogy ez kicsit azért árnyalja a gondolkodásomat arról, hogy persze nagyon, tehát hogyan az összes ilyen típusú politikai visszásságot szerintem számon kell kérni, de nem tudom, hogy rálátunk-e arra, hogy egyébként ezek a egyházmegyék, meg egyházi közösségek, ezek valójában hogy vesznek részt a helyiek életében, és hogy miért tudnak adott esetben vonzóak lenni, ha nincs más. Nem tudom, hogy Erdélyben, meg Erdély melyik részein mi a helyzet, csak érdekel, hogy te erre mennyire látsz rá, hogy mit gondolsz.
Szerintem nagyon fontos közösségszervező feladatuk van, és szerepük van, és ezt sok helyen egyébként jól el is látják. Tehát, hogy nekem nagyon sok lelkész ismerősöm, barátom van, akik tényleg a szívüket, lelküket beleteszik abba, hogy ez a közösség ott megmaradjon, hogy legyen bibliaóra a gyerekeknek, meg legyenek az istentiszteletek, stb. És ez tényleg fontos. Csak számomra az a nehéz meg is érteni, meg kicsit el is fogadni, hogy közben ők is építik ezt a párhuzamos világot, amiben mi itt Erdélyben élünk. Hogy hát igen, mi itt vagyunk kis magyarok itt a kis buborékunkban, és a románok úgy ott vannak, és valahogy nem akarjuk megérteni, hogy egyébként mi egy társadalom vagyunk, és hogy valahol így interszektálódnunk kéne, és jó lenne, ha beszélnénk románul, és jó lenne, hogyha nem korlátoznánk magunkat oda, hogy hát, hogyha magyarul akarok dolgozni Erdélyben, akkor muszáj azokba az intézményrendszerekbe menni dolgozni, ahol, nem tudom, az RMDS irányít, vagy a Fidesz, vagy hogy magyarországi kormánytámogatásokból működnek ezek a helyek, hanem hogy passzus, el lehet menni egy másik helyre is dolgozni, lehet, hogy fog kelleni beszélni románul. Szóval, hogy nagyon erős, nagyon fontosak szerintem ezek a közösségek. Sok helyen van ugyanúgy olyan esetben, amit most itt említettél, hogy tényleg konkrétan az egyház az egyetlen egy jelentős szereplő, aki meg tudja szervezni a közösségnek az életét, csak hogy közben az történik, hogy épül ez a párhuzamos társadalom. Vagy épül, ez már fel van épülve, tovább erősödik.
Erről egy picit mesélj még nekem, ez nagyon érdekel, mert erről beszélt egy videóban, és ott is már megütötte a fülemet, hogy nekem az volt az első élmény, amikor 10 évvel ezelőtt csináltunk egy előadást az Osonóval közösen, akkor a Krétakörnek voltam még a vezető, és szentgyőri gyerekek játszottak az előadásban döntő többségében, és hogy mennyire erős volt ez a típusú elzárkózás a többségi román társadalomtól, és nagyon érdekelt, hogy igen, mi az, tehát hogy miért nem akarsz megtanulni románul, vagy miért nem szeretnél beszélni román nyelven, meg miért tart, és nyilván rengeteg szociokulturális, meg családi determináltság van, stb. Többi, de hogy ebben azért én érzékelek egyfajta elmozdulást, tehát lehet, hogy te vagy az első generációnak a tagja, akinek most már egyébként kifejezetten kímálatos is lenne ez a típusú együttműködés, de hogy szerinted mi változott meg, ami ezt mondjuk benned már ilyen természetes kívánalomként megfogalmazza, és mi az, amit látsz mondjuk az egyel vagy kettővel idősebb generációknál, akik számára ez még mindig egy vörös vonal az egyáltalán?
Biztos, hogy sokakban vörös vonal, és valószínűleg sokban hozzájárul az, hogy folyamatosan ki lehet érezni, hogy van egyfajta ilyen, sok esetben ilyen aláfelé rendeltségi helyzet, hogy hát azért a román jön és elvárja, hogy nem tudom, ez pont a report videó kapcsán is volt. Ugye nagyon sok román nézőhöz is bement, bevitte az algoritmus. Volt, aki magától megtalálta a felirat gombot és a fordítást, és megnézte, és tök rendben volt neki, és volt, aki odaírta, hogy ez mind nagyon jó, de mi lett volna, hogyha a román feliratot is teszek? És én meg így néztem, hogy persze, tök jogos, teszünk román feliratot, de mi van, ha te is megkeresed azt a gombot, és rájössz, hogy amúgy neked is csak egy kattintásba kerül, hogy megértsd, amit mondok. Szóval, hogy vörös vonalak, igen, van az a generáció, akinek, mit tudom én, egy fekete március még mindig annyira meghatározó, hogy nem is akar erről így vitát nyitni. Az én generációmnak, meg az utánam következő generációknak szerintem most egy nagyon erős patthelyzet van olyan szempontból, hogy igazából sokkal könnyebb fogni a sátorfánkat és átköltözni Magyarországra. Nem ment a nyelv, jó, akkor megpróbálom Magyarországon. És ez egy jó lehetőség, és akkor miért kínlódjak, miért mondjam azt, hogy na jó, akkor ez azért mégiscsak megpróbálom legyűrni. Holott meg közben nyilván az van, hogy mondjuk Székelyföldön, ahol több magyarság él, sokszor ugye nem hallasz román szót, tényleg nehéz lehet. Én Vásárhelyen nőttem fel, és sokáig zenéltem, a hangszertanárom román volt. Én 4 évig úgy jártam be az órára hozzá, hogy Bunaziva, jó napot kívánok, és mikor kijöttem az óráról, akkor la revedere, viszontlátásra. Egy mukkot nem szólaltam meg az órára. Én mindent megértettem, amit ő akar, de nem voltam hajlandó megszólalni. És ezeket a belső feszkókat valahol így le kell küzdeni. Az, hogy én ebben a riportban oda menjek román emberekhez, és megkérdezzem, hogy akkor na mi a véleményed erről, az nyilván bennem is hoz valamennyi feszkót, vagy hogy azért így izgulok, hogy jaj, most akkor románul fel kell tenni a kérdést. Nem annyira magától értetődő, még itt Kolozsváron sem, holott nem tudom hány százalékban vagyunk itt magyarok. Simán el tudsz éldegélni a kis buborékodban. Szóval, hogy itt egy nagyon erős nyitás kéne a magyar közösség részéről. Nagyon jó lenne, hogyha végre kitalálnák azt, hogy hogyan lehet hatékonyan oktatni a román nyelvet, hogy ne az legyen, hogy Margita megyei diákoknak a nem tudom hány százaléka nem tud leérettségizni románból, és ez valahol biztos, hogy oktatási szinten is probléma. Valahol itt így.
Perfekt, köszi.
Akkor én jövök, jó. Mi a véleményed az MCC határon túli tevékenységéről? Hogy látod, mire akarja használni a magyar kormány ezt az elitképzőt, de itt most megint ilyen erdélyi vonatkozásban, tehát azért van Erdélyben MCC, mert a saját utánpótlását várja innen, vagy a biztos szavazóbázisát akarja erősíteni, vagy hogyha van bármilyen egyéb opciód.
Nem tudom, vicces, mert pont tegnap írtam rá az Orbán Balázsra, mert valami interjút adott a Indexnek, vagy nem is tudom holva, megnézték, nem tudom, 10 óra alatt 2000, vagy most ott, és mondta neki, hogy most már azért egyszer az életben nem akar egy olyan interjút adni, amit meg is néznek, vagy nem tudom. De ez így nem szempont, hogy emberekhez eljusson, hogyha már megszólal. Neki visszaírt, hogy köszönjük szépen majd akkor.
Majd elgondolkodik rajta.
Persze, föltétlenül. Hát nem tudom, hát alapvetően azt látom, hogy amikor a délre durral beindult, akár Magyarországon is, az MCC, ahhoz képest most azért csökkentette, vagy kisebb lángon megy. Most lehet, hogy csak én nem követem feltétlenül az eseményeket. Nyilván rengeteg ösztöndíj programjuk van, meg kiadnak könyveket, meg rendeznek mindenféle eseményeket, de mit tudom, mondjuk, amik ingatlanokat vásároltak Magyarországon, Pécsen megvették a főtéren az egykori kaszinó épületet, meg Debrecenben is az Aranybika épületét, stb. Hát ezek kb. Ha jól tudom, üresen állnak, vagy legutóbb, amikor arra jártam, akkor fel voltak állványozva, tehát ezekben konkrétan semmi nem zajlik. Hogy Erdélyben mi zajlik, hát azt inkább nem mondd el, mert ezt nem tudom. Itt én néztem azt a fesztiválos videódat, amiben inkább a MOL alapítványról beszéltél, és azokról a típusú közpénzekről, amik onnan érkezhettek. Meg tavaly voltunk itt, vagy tavaly előtt voltunk itt? Igen, tavaly.
Vaj.
Igen, akkor egy ilyen megengedőbb hangnemet engedtem meg az MCC-vel, és akkor így hetekig jöttek az ilyen élemények, hogy na a tápos pesti, hogyan adja a menlevelet az MCC-nek. Nem tudom megíteni, tehát én nem látok rá az erdélyi tevékenységére. Összességében csak azt tudom mondani, hogy szerintem az kívánatos, szükséges, hogy a magyar állam, a mindenkori magyar állam tevékenyen vegyen részt a erdélyi vagy határon túli magyarság kulturális, meg oktatási és egyéb önszerveződéseiben. Hogy ezt pont az MCC-n keresztül kell megtenni, azt nem tudom, de nem látok rá, hogy meg tudja mit tenni, hogy mennyire értékes, igényes, hiánypótló, stb. A tevékenységük.
Jó, de ezt azért csak látod, hogy ez egy elitképző. Tehát tudom, hogy Magyarországon is egy elitképző. Itt is az.
Igen. Tehát az biztos, hogy azokat a diszfunkciókat, amiket a közoktatás kitermel, azokat tovább erősíti, és nyilván hozzájárul a szegregáláshoz. De közben meg, mit tudom én, azért egy-két olyan, de mondom, ezek partikuláris történetek, tehát ez a rendszer egészéről nem mond el semmit, de egy-kettő ilyet ismerek, hogy alapvetően nem feltétlenül jó családi környezetből érkező középiskolás gyerek, ennek köszönhetően tud Pestre eljutni olyan, nem tudom én, képzésre, amiben akár nem tudom, angol nyelven hallgathat órákat és előadókat, vagy angol nyelven kell mondjuk írni egy beadandót, és akkor valaki például foglalkozik azzal, hogy az nyelvfejlesztési szempontból minek felel meg, minek nem felel meg. Nem tudom, valószínűleg érdemes lenne egy átfogóbb, tehát egy átvilágítást tartani azzal kapcsolatban, hogy az MCC végül is egyébként hogy működik. Most nem nagyon volt az érdeklődésemnek a homlokterében, az erdélyi tevékenységre pedig tényleg nem látok rá.
És ebben a tekintetben, hogy...
Milyen? Bocs, mondd el.
Mondjam el, hogy milyen? Hát ők itt fent működnek a Fellegvárban, a Belvedere Hotelben. Amit én tudok, ugye az egyetemi programjuk az eléggé széleskörű támogatást nyújt ezeknek a diákoknak, akik oda bekerülnek, tehát szállás lehetőség, ösztöndíj, és akkor az ezzel járó mindenféle extra kulikurális tevékenységek. És hát nagyon masszívan... próbálnak, azt hiszem, így mondhatom, hogy terjeszkedni. Nagyon sok például a román meghívottjuk. Valamiért így próbálják építeni ezt.
Megértették a te kívánalmadat.
Ugye? Igen.
Milyen kellemetlen.
Sokan mondják.
Nem várt politikai, nem tudom, szövetségek, hogy mennél már innen, nem ezt akartam majd.
Sokan mondják, hogy lehet, hogy kéne szólni ennek a román felsőoktatási elitnek, hogy azért csak tudják, hogy hova mennek. Ugye pont legutóbb volt egy ilyen, már nem tudom, hogy mi lett a vége, Maya Morgensteint kérték fel, hogy az SZF-nek a zsidó...
Igen.
Már nem tudom, hogy szakot akartak indítani, vagy kimondani.
Zsidó színházi szakot, igen.
Így van, igen. Na, és akkor valaki szólt neki, hogy ez így miről szól. Nem, már nem emlékszem, hogy mi lett a vége, vagy hogy visszalépette ettől, vagy sem.
Nem szólt ír, a Szinetár Miklós visszalépett, meg mások is így habzottak ezzel kapcsolatban, igen.
Na, nem tudom, hogy Maya Morgenstein mit csinált végül, de hogy bennünk is ez volt, vagy bennem is így megfogalmazódott, hogy lehet, hogy kéne szólni ezeknek az embereknek, hogy miről szól. De hát igazából az látszik, hogy pénzpariba fegyver, mindenük is megvan. Számomra, ami nagyon problémás, és amit sajnálok, hogy az a kolozsvári, de nem csak, de főként ugye itt az egyetemi program itt működik, és nagyon sok egyetemi tanárt próbálnak meg, és nem csak próbálnak meg, mert be is ejtőernyőztetnek ezekbe a programokba. Valamiért azt érzem, hogy nem tudom, lehet, hogy erről többet kellene nekünk is beszélni, hogy ezek a tanárok, ezek az egyetemi tanárok miért gondolják úgy, hogy ott kell ezt a tudást továbbadni, és miért nem egyetemi, legyen az akár román állami egyetem, vagy akár magyar állami egyetem, de hogy ezeknek az egyetemeknek a keretén belül vinni ezeket a témákat, amiket ők az MCC-ben csinálnak, és valamiért van ez a rossz érzésem ezzel kapcsolatosan, hogy ők úgy gondolják, hogy ők attól, mert elmennek az MCC-be, attól ők még politikailag függetlenek mindentől. És hogy én ezt már így nem nagyon hiszem el, hogy...
Nem, de közben én az a mindig megengedő vagyok, amikor így számon kérjük emberektől azt, hogy egyébként, amikor nem feltétlenül fizetnek úgy az egyetemeken, meg ezekben a különböző állami intézményekben, akkor elmennek órát tartani. Azért ezt nem tekintem a politikai becsicskulás megnyilvánulásának.
Nincs, ami így nevezném.
Már csak azért sem, mert mondjuk mit tudom én, mondjuk az MCC például olyan nemzetközi kötet, most azt pont tudom, hogy a Varoufakisnak ezt a technofeudalizmus kötetét, azt most ő fogja megjelentetni majd magyar nyelven. Tehát most felvethető a kérdés, hogy mit mond el egyébként a baloldal, a nemzetközi baloldal állapotáról, hogy a szélső jobb oldali Orbán kormány Janicsár képzője adja ki magyar nyelven, de közben meg miért baj, hogyha kiadja, adja ki, tök jó, remélhetőleg majd tisztességes jó fordítással, nem úgy, mint egyik másik kötetüknél, de hogy nem feltétlenül ebben látom én a problémát, inkább talán abban, hogyha mondjuk igen hozzájárul meglévő intézményi szegregációs gyakorlatok felerősítéséhez, vagy az elit újratermelődéséhez ilyen szempontból. A másik meg igen, hogyha alapvetően olyan párhuzamos struktúrákat épít, amiket egyébként állami intézmények is el tudnának látni, de pont azért nem tudnak, mert hogy nincsen pénzük, hiszen többek között az MCC is elcsatornázza ezeket a forrásokat. Igen.
Na meg a másik nagy bajom ezzel az, hogy mondjuk tegyük fel olyan diákok, akik nemzetközi kapcsolatokon tanulnak, vagy valami hasonló téren. Hát ennyire beágyazódva egy ilyen rendszerbe, ugye sokszor az látszik, vagy hogy ilyeneket hallottam meg, ahogyan emberekkel beszélgettem erről, hát mondjuk, ha ügyes vagy és elég jó vagy, akkor zöld utad van valamelyik magyar kormányhoz közeli kutatóintézethez, ilyen-olyan kormány közeli munkahelyekhez, ami szerintem már nagy elszívás, mert hogy igen. Itt meg akkor kimarad, és azt a tudást, amit ott megszereztél, hogyan tudod itthon valahol gyakorlatba ültetni, amikor minimum le kell mennéért Bukarestig.
Tehát adjuk vissza Demeter Szilárdot, ezt mondod?
Nem tudom, szerintem tartsátok most már meg. De igen.
Jó. Ide kapcsolódik egy a kérdés. Hogy látod Románia jövőjét? A politikusok és az emberek egy irányba haladnak a jövőben? Ne. Szerintem, kezdjük ezt onnan, mert ez most pont a választás miatt egy ilyen tök érdekes kérdés lehet, hogy én azt föltételezem, hogy neked egy alapvető élményed lehet a politikában, hogy téged nem képvisel senki ebben az országban. És hogy hova kötődik az első ilyen törés élményed, tehát amikor azt érezted, hogy erre így ráébredtél.
Az első törés élményem ez egy star story lesz. Hát 2 évvel ezelőtt meggyilkolták az egyik nagyon jó barátnőmet, és ő történetesen dolgozott RMDS-hez közeli, az RMDS-nek is dolgozott, és a RMDS-hez közeli szervezetnél is dolgozott, és ugye az RMDS-nek van nőszövetsége, meg néha voltak ilyen nagy kampányaik a családon belüli és párkapcsolaton belüli erőszakhoz kapcsolódóan, amik aztán így totálisan elhaltak. Most már azt hiszem, a fő tevékenységük az az, hogy nem tudom, közpénzből horgolnak, és hát 1 évvel azután, hogy ez így lement, közben megérkezett az ítélet a gyilkos tekintetében, akkor így néztük, hogy jó, de hogy nem történik semmi. nem változik senki, semmi, nem foglalkozik senki azzal, hogy egyébként Székelyföldön számos ilyen eset van. Nagyon sok nő él olyan kapcsolatban, ahol folyamatosan ki van téve családon belüli erőszaknak. Ezek a nők sok esetben háztartásbeliek, nincsen saját keresetük, nincs ahova elmenjenek. Az általános közbeszéd erről az az, hogy hát biztos rosszat mondott, miért ment oda. És akkor én azt éreztem, hogy hát ez azért így, ez a rész egy kicsit így durva, hogy egy ilyen eset után, mert ez az eset egyébként országos szinten nagyon nagy hangot kavart, mert hogy tehát tévé foglalkozott vele mindenki, és nyilván Beát nagyon-nagyon sokan ismerték, és azért így tényleg megrengette az erdélyi magyar közéletet, és hát mindenkit az, ami történt. És hogy ha egy ilyen eset sem elég ahhoz, igen, hogy valamivel komolyan elkezdjenek foglalkozni, akkor még minek kell történnie? Úgyhogy ekkor volt az első dolog, vagy ekkor volt az első olyan alkalom, amikor tényleg azt éreztem, hogy de hogy itt hiába is várom, vagy hiába vannak tévképzeteim arról, hogy itt majd valaki valamit csinálni fog. Hát az összes nő, aki ebben a rendszerben dolgozik, az konkrétan újra termeli ezt a rendszert. És néhányuk még el is hiszik magukról, hogy hát, de hogy innen még lehet fennebb. Nem. Mindig a második helyen lesznek, minden listán a második helyen lesznek, és majd örülnek, hogyha esetleg bejutnak a parlamentbe, és majd úgy tesznek, mint hogyha csinálnának valamit, de hogy ebben a tekintetben semmi sem történt. És bármilyen szakmai véleményt lehetett benyújtani nekik, mert úgysem tudtak, vagy akartak ebben a tekintetben bármit is mozdítani.
Az állat izgalmas. És bocs, mondtad, hogy az LMDL semmit nem reagált. Kapott akár Kelemen Hunor, vagy bárki más, akár a nő tagozat?
Nőszövetség.
Nőszövetség, bocsánat. Vezetősége ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés? Tehát kellett nekik a nyilvánosságban erről számot adniuk?
Nem, amikor meghalt be, akkor kitettek egy posztot, hogy őszinte részvétet kívánnak a családnak. Ez volt a hozzájárulásuk.
És ezek a politikai kérdések, amik nyilvánvalóan nem etnikai alapon képeznek törést, például mennyire vannak jelen egy parlamenti vagy elnökjelölti választás során? Tehát mondjuk például a családon belüli bántalmazás vagy a nők helyzete az része volt bármilyen szinten a kampánynak?
Nem. Nem, most nagyon érdekes volt az államelnök választás kampányában, azért Kelemen Hunor megpróbált olyan témákhoz hozzányúlni, amire el lehetett mondani, hogy hát ez valóban mindenkit érint, és hogy ez nem csak magyarokat, hanem tehát mit tudom én, például a demográfiai problémákról sokat beszélt, hogy akkor ki fog ürülni majd Románia, ami nyilván nem csak az erdélyi magyar közösségre vonatkozó dolog, hanem a románok is nagyon nagy számban mennek el az országból. De hát én várom, hogy valami történjen. Tehát, hogy én nem, és nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy itt most egyébként tényleg fog valami történni. Tehát visszatérve a kérdésednek az elejére, hogy akkor mi lesz itt Romániában, nem tudom, de elképesztően bizalmatlan vagyok azzal kapcsolatosan, hogy ezek az emberek egyébként ebből, ami most történt, levonják-e a megfelelő következtetéseket. Mert szerintem nem fogják.
De miből kell levonni, melyik részéből? Mert nagyon sok minden történt az elnök választásnál. Tehát volt jelölt, akit kizártak, ugye ezt sokan kritizálják, akkor van az első forduló eredménye, és akkor most van az alkotmánybírósági döntés.
Szerintem itt, amiből le kell vonják a következtetést, az az, hogy függetlenül attól, hogy Georgescu hogyan szedett össze magának több mint 2 millió szavazatot, azt a 2 millió szavazatot valahogyan megszerezte, és azzal nagyon gyorsan el kéne kezdeni foglalkozni, hogy miért találtak be az ő nagyon durva üzenetei ennyi embernél. Mert ennek oka van, ez nem csak arról szól, hogy nem tudom, az oroszok benyúltak, meg TikTok kampányokat fizettek, meg ilyenek. Ezek az embereknek egy jó része...
Ez az általános értelmezés azért.
Igen. Tehát, hogy az embereknek a jó része valahol talált valamit ebben az üzenetben, valahol azt érezte, hogy itt akkor most tényleg történhet valami más. Miért van az, hogy ilyen sok embernek betalál egy üzenet, ami arról szól, hogy mi együtt és az Isten, és itt nincsen kelet, nincsen nyugat, csak Románia van, oké. És valami más elképzelés nincs. Csak hogy ez a változásra való igény. Szóval igen.
Volt egy szuper videó, idézted, és nem fogom tudni idézni a nevét sajnos annak a társadalomtudósnak, aki arról beszélt, hogy igazából Romániában a Covid előtt volt utoljára egy ilyen nagy társadalmi állapotfelmérés, tehát ami társadalomtudományos módszertan és igényességgel megpróbált volna valamit megtudni arról, hogy milyen állapot van a román társadalom, és azért azóta ugye lezajlott a Covid, lezajlott elindult az ukrajnai háború, és itt is dübörög egyfajta megélhetési válság. Szóval engem tökre érdekelne, hogy te mivel magyarázod például, hogy ez így nincs? Tehát, hogy nincs rá igény, vagy egész egyszerűen, nem tudom, a román politikai elit ezt szándékosan eltéríti, tehát, hogy tényleg létezik az, hogy egy EU tagállamban most már akkor azt mondjuk, hogy 4 éve, nincs egy olyan, nem tudom én, survey, ami alapján lehetne a legfontosabb, nem tudom én, alapvető társadalmi kérdésekben érteni, hogy kinek mik a benyomásai?
Na, a politikai elit részéről nincs erre igény. Ők szerintem mostanáig azt hitték, hogy ez az állapot így fenntartható, még a világ és két nap. Ezt mielőtt beleírtam volna ebbe a videóba, ezelőtt így rákérdeztem Toró TV-nél, hogy amúgy ez tényleg ennyire durva, tehát hogy itt tartunk, hogy évek óta nem, és mondta, hogy igen, tehát hogy egyszerűen elszívtak minden forrást, minden olyan kutatóintézettől, ahonnan, aki elkészíthetett volna ilyen kutatásokat. Másrészt pedig ugye nagyon durván elkezdték arra használni a közvéleménykutató cégeket, hogy hát így befolyásolják egy kicsit a közvéleményt, meg mutogassák, hogy itt milyen nagy számokkal nő az AUR, akkor majd jól meg lehet mindenkit ijeszteni, hogy a szélsőjobb milyen gyorsan és erősen növekedik, és hát mi vagyunk az egyetlen egy opció velük szemben. Úgyhogy igen, szerintem egyszerűen nem volt rá politikai akarat. Tehát őket nem érdekli, hogy mi van, nem tudom, azokkal az emberekkel, akik nem tudom, valahol Teleormánban élnek, vagy Máramaros megyében, vagy ilyenek. Hát most, aki ügyes, az egyre jobb lesz, és gazdagabb, és aki nem, hát ez meg szegényebb. Hát Istenem, majd elmegy Németországba, vagy Olaszországba eprecedni.
És tehát itt csak kötszurkány lehet, vagy nem tudom, hipotéziseket lehet felvetni, de érdekel, hogy neked mi a hipotézised. Mert ez is nagyon elgondolkodtatott, hogy ugye, ha jól mondom, most nincsen láttam a csodálatos szerkesztőm által előkészített háttéranyag, de hogy az is nagyon megdöbbentett, hogy a diaszpóra szavazóinak az 50%-a gyakorlatilag szélső jobboldali pártokra szavazott. Igen. Nyilván az, tehát egyrészt, amire biztosan rámutat arra a sztereotipikus gondolkodásra, hogy nyilván azok a mobilabbak, meg azok mennek el nyugatra munkát vállalni, akik az úgynevezett felvilágosultabbak, tájékozottabbak, stb. Stb. Ez még akár lehet, hogy így is van, és emellett valami miatt van egy erőteljes vonzódásuk az ilyen típusú szélső jobboldali nacionalista politikai válaszokra. De mindegy, csak érdekel, hogy te erről mit gondolsz, mi a föltételezésed?
Te egy részük igen, valóban az, aki jobban tud keresni odakint, mert van egy szakmája, és egy nagyon nagy részük az, aki egyszerűen nem kapott sehol máshol már munkát, vagy egyszerűen úgy érzi, hogy abból, amit itthon tud keresni, nem tud megélni, és akkor kénytelen ilyen munkásszállókon élnie, és kint dolgoznia, és güriznie napi sok órát azért, hogy egyszer majd talán itthon valamit építhessen. És ezek az emberek szerintem nagyon dühösek. Mert tényleg az az érzésem, hogy van ez az óriási nagy csalódás ebben a társadalomban azzal kapcsolatosan, hogy itt sokáig mondták, hogy de majd jó lesz, és lett EU, és akkor még jobb lesz, és lesznek majd autópályáink. Hát majdnem. És közben ők továbbra is arra kényszerülnek, hogy valahol kint dolgozzanak, mint egy bevándorló, valószínűleg valamilyen szarbérért, de valamivel még jobb, mint amit itthon keresnek, és ők egyébként valószínűleg szeretnének itthon élni. És nyilván nem vagyok szociológus, és ezt nem látom át ennyire jól, de én úgy érzem, hogy valahol itt kell tapogatózni, és ezek azok, ugye a szélső jobboldali pártoknak, meg jelölteknek voltak ezek az üzeneteik, hogy gyertek haza, mert 35 ezer euróért házat kaptok.
Igen, igen, igen.
Meg eltöröljük a banki kölcsönöknek a kamatjait, meg ilyen aberrációk, de hogy ezek az emberek valahol láttak valami reményt abban, hogy na jó, hát akkor lehet, hogy változhat valami, és akkor én is talán hazajöhetek.
De nem tudom, hogy aberráció, mert tehát a politikó csinálta Georgescu-val egy interjút az első forduló után, ahol ő alapvetően arról beszélt, hogy hogyan kellene visszaállamosítani a közmű cégeknek a jelentős részét, és most nyilván ez egy nagyon, hogy mondjam én, leegyszerűsítő riport, különösebb mélységben nem megy bele, tehát nem tudjuk meg, hogy mi az általános helyzet ezzel kapcsolatban Romániában, de úgy mondjuk, ha ilyen elfogulatlanul nézek rá arra az interjúra, akkor azt mondom, hogy ez egy érthető hogy miért van politikai támogatottsága, most minden más leveszek, amit egyébként még propagált. Uh-huh. És nem tudom például, hogy ezek az ügyek mennyire voltak részei az elnökválasztási kampánynak. Tehát, hogy ő akkor is beszélt róla, vagy most csak az első fordulós siker után találtam magában az állami szolgáltatások védőszentjét, vagy szóval mi, mennyire volt ez például a téma?
Fogalmam sincs, Marci, én akkor én 24-én éjszaka láttam, hogy létezik ez az ember.
TikTokon akkor erről nem beszélt, tehát nem erre hevültek rá az emberek, hogy
legalábbis minden
állami közműveket szeretnénk.
Szerkesztőségileg együttesen így reggel felkeltünk, és így néztük, hogy mi a jó ég történik, és ki ez az ember, és tényleg az összes információnk az így november 25-től erre fele van róla, és nyilván nem láttam az összes interjúját, úgyhogy fogalmam sincs. Lehetnek, én nem azt mondom, biztos lehet, vannak jó ötletei, vagy olyasmik, amik talán működnének, csak nem tudjuk, hogy ezeket hogy szerette volna kivitelezni, vagy hogy mégis hogy képzelte el, hogy akkor itt mindegyütt és az Isten, és attól, hogy lesz nekünk jobb.
És mi a feltételezésed? December 17-én mire az adásba kerül Georgescu, még a román állam területén fog élni?
Nem tudom. Nem akkor tudom.
Menjünk tovább a te köröd, Jan.
Jó. Oké. Na figyelj, Marci.
Igyekszem.
Hogyan reagálsz arra a kritikára, miszerint a Partizánt a férfiak dominálják, és mit tesztek azért, hogy a női és egyéb kisebbségi vagy marginalizált csoporthoz tartozók is megfelelő képviseletet kapjanak, és valóban inkluzív legyen a Partizán. Most a meghívott szerkesztők, meghívottak szerkesztők témák szintjén is, és hogy szerinted hogy látod, mik ennek a legnagyobb kihívásai?
Ez ketté választám, mert szerintem tehát a nők nem kisebbség, tehát ez egy másik kérdés, hogy és emellett vannak kisebbségek, akiket kell reprezentálni, és igen, akkor milyen formában a Partizánon. Ez egy nagyon régi probléma, abszolút releváns kritika. Volt a Balogh Zsófi kollégámnak egy videója arról, hogy miért van kevés nő a médiában, akár vendégként, akár szerkesztői munkakörben, és hát ez egy összetett probléma, egyébként mindenki ajánlom, hogy nézze meg. Én azt tudom mondani, hogy vannak előrelépések, tehát szerintem az tök fontos, hogy az idei évadban, tehát szeptembertől kezdődően a Vétóban Vida Kamilla kollégám vezeti a műsort, és szerintem kiválóan teszi a dolgát, és egy-két ilyen apró előrelépést tudtunk még elkönyvelni ezen a téren, de összességében ez egy releváns kritika, nagyon nagy költsége van egy nőnek kiállni a nyilvánosság elé, és az arcát adni egy ilyesmihez. Tehát szerintem egyébként a mi között ebből a szempontból nem csak így, nem tudom, Erdélyben egy unikális dolog, hanem ez nyilvánvalóan Magyarországon is talán egyetlen egy ember tudnék mondani, aki politikai véleményeket közöl, meg elemez. És egyébként nagyon meglepet néztem a kommenteket a csatornádon, hogy így nagyon, vagy én egyetlen egy kommentet sem láttam, ami így, nem tudom én, szexista, lehet, hogy törlitek.
Igen, gyorsan.
Ezt a ortoszexista hozzáállást, én ezt nem láttam egyetlen egy kommentelőtől sem, ami szerintem egy tök örömteli dolog, vagy én nagyon örültem neki. Bár én megjegyzem, hogy amikor a Kamilla először lépett fel a Vétó műsor vezetőjeként, én nekem akkor is volt egy ilyen erőteljes várakozásom, hogy akkor majd így nagyon kell kattintgatni, hogy ezeket a legsúttyobb dolgokat így eltüntessük, és nem, ott se érkezett ilyen hatalmas mennyiségben. Egy-kettő volt, de hát az egy olyan statisztikai hibahatáron belüli dolog. Úgyhogy valószínűleg ebben van változás, azért alapvetően, hogy YouTube ez egy férfi dominanciájú platform, férfiak is nézik legtöbben a tartalmat, és az tartalom előállítók döntő többsége is férfi, ez nemzetközileg is így van. És mondom még egyszer, azért a magyar közéletben nőként föllépni tényleg hatalmas költsége van, és nem az ilyen dolgok miatt, hogy jaj, durva a közélet, a nők meg azok ilyen lágyak, mert szóval ezek a baromságok, hanem egész egyszerűen azért, mert mindannyiunknak van egy ilyen patriarchális neveltetése, nekem is, én sem vagyok mentes tőle, a mai napig fölfedezem magamban ennek így a nyomait, és emiatt valószínűleg van a közönség részéről is egyfajta idegenkedés, és valószínűleg a szerkesztőségnek is, vagy a vezetőségnek, vagy egyáltalán a Partizán egész működésének is vannak ilyen patriarchális nyomai, amiket így még sokkal tudatosabban kéne tudnunk beazonosítani, meg küzdeni ellene. De igaz elkemre mondom, hogy többször tettünk kísérletet arra, hogy találjunk női hostot például, és nem nagyon van. Most talán lesz ebben változás, de az is nagyon-nagyon sok munka eredménye. Sokkal költségesebb és sokkal nehezebb nőként Magyarországon mindenképpen képernyőre állni. Uh-huh. Képernyőre menni.
Uh-huh. Igen.
Mivel magyarázod, hogy nincsenek ilyen gyűlölködő komment? Mert ez tök jó. Vagy nem tudom, hogy számítottál ilyesmire, hogy volt ilyen félelmed?
Volt. Nyilvánvalóan volt. De hogy úgy éreztem, hogyha olyan tartalmakat teszek ki teszünk ki erre a platformra, amivel én úgy vagyok megbékélve, hogy ez így kimehet, és mondhat rá bárki bármit, mert az engem érzelmileg nem fog befolyásolni, akkor, és ez eddig egy jó stratégiának minősült. Uh-huh. Tehát, hogy például nagyon tudatosan, nagyon sok ilyen hint van arról, hogy mondjuk mi történt Beával, de ennyire direkten, leszámítva egyetlen egy podcastet, igazából nem tematizálom azt, hogy mi történt vele. Pont azért, mert mondjuk, ha elkezdenék sokan kommentálni azt, hogy de miért ment oda, de miért ült az autójába, de ilyenek, mert az valószínűleg így, az így durva lenne egy kicsit menyelni.
Persze.
Egyébként meg vannak azért ilyen, hát ilyen kicsit ilyen tárgyasító kommentek, de ami szerintem kiveri az embereknél a biztosítékot, ez körülbelül az ilyen, hát csak ilyen profilképekre rá pillantva, ez az ilyen 50 pluszos férfiak, akik úgy kezdik a kommentet, hogy hogy mered?
Ja.
Hogy gondolod, hogy ilyet mondasz?
Jó, de ezt megkapod, ezt én is megkapom, ne aggódj.
Ja, jó, oké. Okay.
Ebbe, én is férfiaktól, tehát ebben a szempontból igen.
Ja, hát...
Nagymamák nem ilyen abuzívak.
De hogy én erről abszolút azt éreztem, hogy ja, várjál, tehát hogy egy olyan közegben, ahol azért a nőnek megvan a helye, én mégis hogy gondolom, hogy kiülök így az internetre, és így elküldöm a francba az RMDSZ-es politikusokat, meg ilyen, tehát hogy azért mégiscsak...
Csak ez is egy ilyen hipotézis, hogy neked bármilyen szempontból segítette a képernyős működésedet, mondjuk mint a Potyondi Adinának a térnyerése?
Jó. Nagyon sokan mondják, hogy Potyondi Adinás vagyok. Sokszor.
Nem ezt implikáltam.
Tudom. Az, hogy ő kint van az interneten, az szerintem nagyon sokat jelent, meg fontos. De mi teljesen más műfajban toljuk.
Abszolút.
És azt is hozzátenném, hogy azért így a szarkazmus meg az irónia, azt azért nem Potyondi Adina találta fel. Tehát, hogy sokszor olyankor jönnek ezek a kommentek, amikor én is túlságosan szarkasztikus vagy irónikus vagyok, ami vagyok a való életben is. ez így hozzátartozik. Ilyen szempontból szerintem sokat fejlődött, vagy sokat változott így a mi közöttnek a műsor palettája, hogyha mondhatom így. Már nem emlékszem, ne arra, úgyhogy szólt pontosan a kérdésed.
Azt akartam igazából csak kérdezni, hogy szerintem ez egy ilyen tök nagy változás, és így nem feltétlenül tudatosítjuk magunkban, hogy olyan nem nagyon volt még a mainstream magyar nyilvánosságban, hogy hétről hétre egy nő narrálja gyakorlatilag a politikai eseményeket az Edina szemében, és nekem tökre szokott az érdekelni, hogy ennek milyen ilyen beazonosítatlan hatásai vannak. Tehát, hogy ez nem tudom, hat-e felszabadítólag más nőkre is, hogy merjenek inkább akár ők maguk is ilyen szerepet vállalni, Vagy van-e bármilyen más típusú hatása, mert nyilván az a hipotézis, ami lehet, hogy van, és csak érdekelt, hogy bármilyen szempontból inspirált-e, vagy felszabadítólag hatott rád, vagy éppen ellenkezőleg egyáltalában nem, inkább csak, hogy most kivettem a szavaidból egyfajta összehasonlítási tehertétel, amitől szeretnéd magadat megkülönböztetni.
Néha egy kicsit igen az. Egyébként nekem azért voltak már jó néhány évvel ezelőtt ilyen videós aspirációim, szóval, hogy ez nem állt annyira távol tőlem, hogy én ebbe így belevágjak, és tényleg elkezdjek videózni. Most az, hogy így, az, hogy van Potyondi Adina, és ő ezt így csinálja, biztos, hogy valahol tudat alatt azért hozzá segített ahhoz, hogy ezt is én is csináljam, mert mégis tényleg volt valaki, aki még csinálja így rajtam kívül, vagy hogy így, akire így, ja, hát neki is működik, nem tudom. Ezen nem gondolkodtam, hogy ez így mennyire járult volna hozzá.
És akkor még egy záró kérdés, amúgy te mit tanácsolnál a Partizánnak? Tehát, hogy mit tegyünk azért, hogy... De tényleg őszintén, tehát mit gondolsz, mik azok a tartalmak, amiknél szerinted kifejezetten beazonosítható ez a típusú paternalista reflex akár nálunk, akár nálam, vagy ugye te is egy szerkesztőséget vezetsz, és ez is ilyen tök imponáló, hogy a kezdetektől kezdve ez nem egy személyes projekt, hanem egy mini kollektívál mögöttem, most találkozhattam is velük, nagyon inspiráló közeg, és szerintem ez fontos is az, hogy az ember közép-hosszú távon tudjon tartalom előállító lenni, hogy ne önmagában pörögjön az űrleteiben, hanem legyen egy közössége, szóval ebben is nagyon tudatosnak tűnsz. Szóval csak igazából érdekelne, hogyha ebből a kérdésből kiindul a ránézel a Partizánra, akkor van-e kritikád?
Igazából én sem tudnám jobban megválaszolni a kérdésemet, mint ahogy te megválaszoltad. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes az, és tehát, hogy nálunk a szerkesztőségben öten vagyunk lányok, és három fiú van. És ez az arány nem azért alakult így, mert én ezt így mesterségesen így alakítgattam, hanem mert, hogy ezek a fiatal nők úgy döntöttek, hogy ennek így a részesei szeretnének lenni. Még akkor is, hogyha nem ők vannak a fronton, tehát, hogy ők nincsenek kitéve a képernyők elé. Hát mondjuk leszámítva most Borút, mert ő volt. De hogy nem tudom, hogy ez valahogy organikusan alakult így, és nem tudom, hogy hogyan lehet ezt nem organikusan más irányba tolni, mert hogy bennem nem volt ez egy ilyen, feltétlenül egy ilyen belső feszkó, hogy de hát mindenképpen több nő legyen, mint férfi, hanem ez így alakult. De nem tudnék stratégiát mondani neked arra, hogy hogyan vonja be több nőt. Ez biztos,
ezt is nekünk kell megoldanunk.
Hát így.
Összerdé.
Hát, bocsász.
Na, csak közben azért néztem ide, mert ez egy hosszabb kérdés, és próbáltam fölfogni a válaszadásod közben, de nem sikerült, úgyhogy csak olvasom, hogy jön. Azt mondja, tudom, hogy annak idején teljesen más volt a rendszer itthon és Romániában, tehát Magyarországon és Romániában, de azon a kérdésem, hogy az ottaniaknak, tehát Romániában élőknek, esetleg így 30 év után van-e valamilyen furcsa, romantikus kötődése a Ceausescu rendszerhez, de ugyan itthon az idősebb korosztálynak a Kádár rendszerhez. Wow! Fú.
Tehát annak a generációnak, akinek én nem vagyok a tagja, oké. Romantikus kapcsolódás.
Van nosztalgiád? Egy korszak iránt, amiben nem is éltél?
Hát hogy ne, persze. Hogy ismerem, hogy legyen. Azt hiszem, amit az utóbbi időben hallottam, vagy amit talán így a legtöbbet hallottam, az az, hogy hát a kis közösségek azok sokkal erősebben voltak így együtt, meg sokkal jobban működtek, meg ez az egymásra utaltságnak a helyzete valahogy azt hozta, hogy az embereknek azért mégiscsak közelebb kellett lenni egymáshoz. Mondjuk annak ellenére, hogy ez ugye rejtett magában veszélyeket is, mert azért tudjuk, hogy a Securitate milyen szinten infiltrálódott a román társadalomban. Én kb. Ezt tudnám kiemelni, mert hogy azért ezt sokszor látjuk, hogy ezek a nosztalgikus gondolatok igazából így a fiatalsággal kapcsolódnak össze, hogy hát akkor fiatalok voltunk, könnyebben bírtuk, jobb volt, így volt. Tehát mindenkinek volt munkahelye. Én, hát igen. De talán ennyi. Én nem érzem már magam körül ezt a nosztalgiázást. Valahogy a szüleim sem, meg az ő generációjuk sem feltétlenül nosztalgiázik ilyen tekintetben.
Most a Kádár rendszerből összehasonlítást azt vegyük ki a képből, és nem azért, mert ilyen Kádár apologéta lennék, hanem csak szerintem ez egy nagyon más típusú probléma együttes. Ugye a Ceausescuhoz egy pillanatra visszatérve, hogy nem tudom, a szüleidnél, vagy a szüleid generációjában, vagy az egyel idősebbeknél nálad, akikkel esetleg így, nem tudom, akár dolgozol, akár bármilyen más típusú kapcsolat köt hozzájuk. Tehát, hogy a Securitate-nak ez az ilyen paranoid hatása, amit kifejtett a társadalomra, és ami nyilvánvalóan nem ért véget ott, hogy lelőtték a Ceausescu-ékat, hogy ez hogyan gyűrűzik tovább akár a mai Romániában. Tehát hogyan érzékeled mondjuk ennek a jelenlétét? És nem úgy, hogy a mostani szolgálatok, meg nem tudom, a politikai elit, meg stb. Kifejezetten ez a típusú paranoid mentalitás, ez szerinted jelen van-e? Valami módon akár neked személyesen kellett ezzel megküzdened, mint egy ilyen traumával?
Nekem személyesen nem, és azért a mi családunk az nem volt. Tehát egy egyszerű munkás emberek voltak a nagyszüleim is. Nem tudok arról, hogy lett volna stressz helyzet az életükben pont ebből kifolyólag. Az egyébként pont most fogalmazódott meg otthon családilag, hogy azért mégiscsak nagyapámnak a szekus dossziéját, ha van, akkor kérjük ki a Cseneszásztól, kíváncsiságból, hogy jelentette vagy jelentettek-e róla, és hogy akkor így felkészülünk-e arra így családilag, hogy ebből kiderülhetnek dolgok, amikről eddig nem tudtunk. De azért nem érzem azt, legalábbis most, hogy ez így azt hiszem hatással lenne az életünkre. Tudok olyan személyekről, akiket keresett meg a jelenlegi szeréi azzal, hogy bevonják őket a munkájukba. De nem, ez így családon belül nem volt soha. Azt hiszem egy...
És itt ágában értem, ez a generáció, de nincs egy ilyen lappangó transgenerációs trauma, ami valamilyen módon a Securitate-nak ez az ilyen nyomasztó paranoid működéséhez köthető?
De valószínűleg, hogy van. És ez... Olyankor érzem ezt így kibukni, amikor valamiért arról beszélgetünk nyilvános terekben, hogy akkor milyen ez a román-magyar kapcsolat. És akkor ez ebben a témában valahogy folyamatosan kibuknak ezek a, Ha nem is ennyire konkrétan megnevezve, de mindenképp ezek a közös traumák, amik így érték az erdélyi magyarságot, vagy akkor nem tudom, tényleg a Fekete Március. De valahogy erről szerintem ez egy kibeszéletlen trauma. Én nem emlékszek arra, hogy most így nagyon kell gondolkodjak azon, hogy mondjuk mikor volt erről utolsó, mikor tematizálódott ez utoljára így az erdélyi magyar közbeszédben.
Oké.
Okay. Jó. Mi motivált téged, hogy intenzíven a politikával és aktivizmussal kezd foglalkozni? Mi ad neked reményt? Mitől tartasz a legjobban a jelenlegi politikai helyzetben, a régióban, Európában és globálisan?
Wow.
2 perc, ugye?
Nem tudom, hát, az idő, de...
Hadd beszélj csak Magyarországra részben azért is, mert ehhez talán valamelyest értek, meg mégiscsak azzal foglalkozom a legtöbbet, míg európai kitekintésre sem mernék vállalkozni. A globális meg tényleg meghagyom a nagyobb elméknek, és ahogy mondjam, a szerintelembeknek, akiknek nem okoz gondot 3 mondatban elemezni nagy folyamatokat, nekem gondot okozna. Hát nézd, van ez a mondás, hogy a helyzet kilátástalan, de nem reménytelen. Kb. Ez szerintem az alapmindsetje nagyon sokaknak, akik kritikusan szemlélik az Orbán rezsim működését. Az a helyzet, hogy szerintem bizonyos értelemben egy csomó mindent nyilván előrejelzett ez a rendszer, ahhoz képest, amit lehet látni akár Európában, akár máshol, és bizonyos értelemben nyilván az is van, hogy mostanra nagyon sokan hozzászoktak ehhez, vagy azt nem mondom, hogy belekényelmesedtek, de megszokták ennek a túlkapásait, megszokták ennek a mindenféle elviselhetetlenségeit, és valamilyen módon deszenzitivizálódtak. Tehát, hogy az, ami mondjuk botrány számba ment teljesen természetes módon 1,5 évtizede, az ma már megsérülti az inger küszöböt. Uh-huh. És emellett még van egyfajta ilyen hiszterizáltság is nyilvánvalóan, ami egyáltalán nem tesz jót a közéletnek. Most legutóbb ugye ez a Menszer magyar csörte volt, ami borzolta a kedélyeket, amiről gondolhatunk nagyon sok mindent, és nyilván lehet határátlépésként keretezni, meg nyilván nem egy kívánatos állapota a közállapotainknak, de ugye az szerintem nagyon beszédes dolog, hogy van egy ilyen történet, és ez képes széleskörű indulatokat kiváltani az emberekből. És mondjuk az, ami a... Tehát ugye, hogyha ezt egy ilyen szenikusan képzeljük el, akkor ugye ott van a proszénium, ahol ez a vita zajlik, és mögötte ott van a gyermekotthonnak a homlokzata, a gyermekotthon homlokzata mögött pedig ott vannak azok a gyerekek, akikről semmit nem tudunk. Annyit tudunk csak a statisztikai adatok alapján, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer tömegével termeli az otthontalan, szülők nélkül fölnövő gyerekeket, akikből hát aztán pontosan el tudjuk képzelni, hogy mi lesz majd 30 év múlva rossz arcú, fogatlan, adott esetben bűnöző, stb. Tehát olyan emberek, akikkel már nem akarunk azonosulni, de azt nem látjuk meg, hogy, ja, hogy ők nem azért lettek ilyenek, mert nem tudom, hogy rossz döntéseket hoztak, hanem azért, mert amikor mi meg lehetett volna adni nekik a megfelelő gondoskodást, ellátást, stb., akkor ezt nem adtuk meg. És nyilván, hogy mondjam, tehát most nem, ezt nem is a Magyar Péterrel szemben kérem ezt számon, meg még csak nem is a magyar kormány, hanem valamilyen módon azon szoktam gondolkozni, hogy lehet a nyilvánosságot valamilyen módon úgy működtetni, hogy ezt a habot, ezt a lehető legkevésbé habosítsuk mi magunk is tovább, és nézzük meg, hogy mi a lényege. És nyilván tudatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy ennek mindig kisebb lesz ezért mindig kisebb lesz az érdeklődés, ezért mindig kisebb lesz a támogatás, sőt, kifejezetten adott esetben lesz egy számon kérés is, hogy miért nem azzal foglalkozunk, amit mások fontosnak tartanak. De ami szerintem így jó a Partizánban, és ezt próbáljuk erősíteni, hogy ez a típusú gondolkodás, ez ne térítsen el minket attól, hogy azért alapvetően a lényeggel kell foglalkozni. A lényeg pedig alapvetően az, hogy mik azok a történetek ebben az országban, amik igazán meghatározzák 10 és 100 ezrek életét, de nem kapják meg a megfelelő figyelmet, nem kapják meg a megfelelő platformot, hogy végre közkincsé váljanak, miközben, hogyha ezekről többet tudnánk, akkor magunkat is sokkal jobban értenénk. Uh-huh. És az a baj, hogy nyilván ez az ilyen késő kortárs kapitalista keretrendszer, amiben Magyarországon is élni kell, itt is élni kell, és a világon mindenhol élni kell, az nagyon kevéssé kedvez ennek a típusú szemléletmódnak, meg ennek a típusú vizsgálódásnak. Nagyon kevéssé engedi meg azt, hogy például ne kész válaszaid legyenek dilemmáid, legyen benned szkepszis, és azt ne gyengeségnek lássák, ne bizonytalanságnak lássák, felkészületlenségnek lássák. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy tévéműsorban olyan kérdést tesz föl, vagy egy újságíró olyan kérdésekkel operál, amelyekben nincs benne a válasz lehetősége, akkor azt én tényleg többször megkapom ezt, hogy az adott esetben készületlenség, vagy felületesség. Uh-huh. Miközben azt gondolom, hogy egy olyan típusú kíváncsiság, amit sokkal inkább kéne tudnunk működtetni, mert nagy a baj, de azért nem akkora a baj, hogy emiatt minden típusú ilyen megfontolást, meg szakmai meggyőződést azt sútba dobjunk. Sőt, ezekhez szerintem még inkább kell ragaszkodni, akkor is, hogyha az éppen nem egy népszerű álláspont, vagy nem lehet vele olyan népszerűséget felhajtani. Most ugye pár kérdéssel ezelőtt ilyen nagyon kritikus voltam ezzel a Vox Populi videóformátummal. Egész egyszerűen azért, mert nagyon tudatosan a Partizán például ilyen tartalmat nem csinálunk, mert nem látom, hogy ebből bármi olyan tudást lehetne előállítani, ami érdemben elmagyaráz bármit is annak, aki megnézi. Ez egyetlen egy dologra alkalmas, pozíciódban megerősítsen, a meggyőződésedben megerősítsen, adott esetben kiélezzen egy elképzelt ellenféllel szemben. Tehát még csak nem is valódi konfliktusokat mutat föl, hanem elképzelt konfliktusoknak adja meg megint azt az élményt, hogy ez valójában egy valóság. És közben nem egy valóság, mert egyetlen ember sem csak annyi, hogy egy Georgescu szavazó, meg egy orbánista szavazó, mint hogy egyetlen ember sem csak annyi, hogy nem tudom én, egy fogatlan vén ember, aki gyűlölködve beszél Brüsszelről, mert az pont 5 másodpercig tök jól lehet használni, és ki lehet rakni támnélre. Van ilyen magyarországi nagy hírcsatornának ilyen támnélje, ahol meggyőződésem, hogy a sok százezres nézettség az ennek az arcnak szól, ami nagyon erőteljesen korrelál azokkal a képzeletekkel, ami az anti-orbánista szavazókban, az orbánista szavazókkal szemben megvan. Tehát, hogy az már szerintem egy nagyon nagy dolog, ha egy média nem kártékony. Uh-huh. És ahhoz az kell, hogy bizonyos dolgokat ne csináljon. Uh-huh. És ha bizonyos dolgokat nem csinál, és nem kártékony, attól nem biztos, hogy jó, de ha már nem kártékony, az már valami. És akkor innentől kezdve jön azt, hogy rendben van, és akkor hogy leszel még ehhez képest társadalmilag kívánatos, meg adott esetben hasznos. Nem kis feladat, és egyébként, bocs, tehát én reggelig tudnám kritizálni a Partizánt, reggelig tudnám kritizálni magamat, és ezzel most nem relativizálni akarom a kritikákat, vagy a velünk szembeni ellenérzéseket. Csak azt mondom, hogy azt viszont látom, hogy van a szerkesztőségben, meg az egész szervezetben egy ilyen erőteljes törekvés arra, hogy önmegkérdőjelezzünk, meg ne menjünk rá az ilyen olcsó gumicsontokra. Uh-huh. Van, amikor nem sikerül, de akkor sem azért, mert tudatosan azt akarjuk, hogy az a gumicsont az a mi szánkban is megforduljon, hanem azért, mert időközben fedezzük fel, hogy ez egy gumicsont. De akkor azt például beépítjük a működésünkbe, és többet nem csináljuk. Mondom például, amikor a Vox Populi az egy ilyen dolog, én tényleg csak annyit kérek tőletek, hogy ne nézzetek ilyen videókat és tartalmakat, ha lehet. Vagy a tartalomelőállítók azok, mert bocs, azért mondtam, hogy szerintem az azért működött, mert te ott nem eljátszattad velük a konfliktust, hanem úgy álltál bele, hogy nekem erről van egy véleményem. Én azt gondolom, hogy ilyen tüntetés az polarizál. Mit gondolsz erről? Az egy nagyon más dolog, mint az, hogy na és akkor rossz az Orbán, vagy agresszív a magyar. Tehát, hogy ezek azok a típusú válaszok, amikből valójában semmit nem lehet kiolvasni, mert nem egy valódi pozícióval vitatkozik valaki, hanem elképzelt pozíciókról beszélgetek emberek, te pedig itt képviseltél egy valódi pozíciót, a saját meggyőződésedet, az teljesen más, hogy a saját bőrödet viszed így a vásárra. Én értem, az nem is Vox Populi, hanem egy saját véleménynek a megszondázása a random emberekkel. Tehát szerintem ez egy fontos különbség. De mindegy, nem akarok ebbe hosszan belebonyolódni, de a lényeg az, hogy kb. Ilyen megfontolások mentén zajlik nálunk a munka. Hmm.
De ezt látod, hogy ez hogyan tud lepörögni, vagy hogy is kérdezzem? Tehát, hogy a társadalmi megtérülése az milyen formában tud bejönni? Hogy tudtok lemenni olyan szintekre, ahol ez majd valós változást tud elindítani?
Az a kérdés, hogy mit tekintesz változásnak. Hmm. Tehát, hogyha a kormányváltást tekinted változásnak, akkor sehogy. Tehát azt egy médiától elvárni, teljes félreértés, azt propagandának hívják, és nem a mi műfajunk. Ha az a kérdés, hogy a változás mondjuk az, hogy valakiben ez az önmegkérdőjelezésre való képesség megerősödik, és nem azért, mert fölismeri ezt, nem mondjuk pitően bátrabb lesz tőle, hogy ja, ezt mások is csinálják, hogyha ezt a Partizán csinálja, akkor lehet, hogy nekem is lehet. Tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy nem attitűdöket tanítasz meg a társadalomnak, hanem attitűdökre bátorított föl őket, amik amúgy is megvannak bennük, csak nem merik gyakorolni, mert azt gondolják, hogy egyedül vannak. Tehát valamilyen módon ezt a számosságot, hogyha fölmutatod, és azt mutatod, hogy ez nem csak a te meggondolás, fontolásod, hanem mások is gondolkoznak erről így, akkor szerintem az tudhatni bátorítólag, legalábbis én a saját életemből ilyen példákat tudok mondani. Aztán amikor a média alapvetően, nem tudom én, tanítani akar, edukálni akar, érzékenyíteni akar, ezeknek mindig van valami nagyon rossz stíkje, mert valami olyasmit mutat, hogy nálunk van egy olyan többlet tudás, ami másoknál nincs meg. És ezt így ebben a formában nem hiszem, annyi a különbség, hogy nekem az a munkám, hogy tájékozódjak, olvassak, tehát míg másnak a bérmunkája másból áll, addig nekem megvan az a többletidőm, meg erőforrásom, hogy ezt megtegyem, meg a szerkesztőségnek, meg az embereknek a Partizánban megvan erre az idejük. Ennyi az alapvető különbség, és ez nyilván egy fontos többlet, de nem egy olyan típusú többlet, ami bármifajta morális pozíció többletet adna nekem, vagy bárkinek a Partizánban. De az fontos, hogy viszont ha ezek a tudások megfelelő igényességgel, alapossággal és önmagunkkal szembeni könyörtelenséggel vannak előállítva, akkor az viszont eredményezhet egy olyan típusú attitűdöt, hogy ez mások számára is azért követendő, mert ők is erre vágynak valójában, csak nem gondolták, hogy meg lehet csinálni ebben az országban. És az szerintem egy nagyon jó dolog bátorítani embereket arra, hogy merjenek úgy gondolkodni és azt szerint működni, amit amúgy kívánatosnak tartnak. Még akkor is, hogyha politikailag nagyon ellentéteseket gondolunk erről. Tehát ezzel nyilvánvalóan, hogy mondjam, nem azt akarom mondani, hogy ez önmagában minden létező problémát megoldani, ez az attitűdváltás. Csak azt mondom, hogy az mindig nagyon-nagyon jó, amikor emberek így az érdekeiket és a belső meggyőződéseiket képesek úgy artikulálni, hogy abban más meggyőződések így nem interferálnak, hanem azt így kiteszik, hogy én ez vagyok, meg ezt gondolom, és ehhez keresem a nem tudom én közösségemet.
A számomra ez egy kielégítő válasz volt.
Az jó, mert több nincs is ebben, úgyhogy...
Okay.
Ez szuper kérdés. Hogyan lehet közösségi erdélyi álláspontot kialakítani magyar és román elitek nyomása mellett? Szóval igen, ez egy fontos kérdés, de nyilván egyébként erről szól az egész csatorna.
Hát igen, tehát közös álláspontot...
Közösségi, bocsánat, szerintem tök fontos.
Közösségi álláspontot?
Közösségi erdélyi álláspontot, igen.
Ha. Ó, hát mi ennek szerintem nagyon a gyerek cipőjében járunk. Az, hogy van a mi közöd, és ez nagyon érdekes, tényleg az a... sok az olyan visszajelzés, hogy jaj, de jó, hogy végre van mi közöd, mert akkor nem csak a Partizánt kell néznem. Ami jó, tehát az emberekben megvan az igény arra, hogy olyan tartalmakat nézzenek, amik sokkal fókuszáltabban foglalkozik azokkal a témákkal, amik az ő életüket is érintik. Most, hogy ebből hogy lesz e köré szerveződő közösség, azt még nem látom teljesen, nem látjuk, de van erre cél, vagy hogy legalábbis fogalmazódott meg már az, hogy akkor ezt hogyan lehet kivinni egy kamera mögül, mit lehet ezzel kezdeni úgy, hogy az emberek ne csak azt érezzék, hogy itt mi beszélünk dolgokról, és aztán jön egy választás, ahol az RMDSZ szétstresszeli az agyunkat azon, hogy a románok jönnek és lekaszabolnak minket, és aztán megszavazzuk megint, és megy minden tovább úgy, ahogy eddig is volt. És hogy akkor ezt hogyan lehet átfordítani abba, hogy jó, sokan látjuk, hogy ez problematikus, de akkor mit lehet ezzel valamit kezdeni? Úgyhogy közben ne legyen folyamatosan ez az egzisztenciális félelem, hogy de akkor mi lesz velünk erdélyi magyarokkal.
És a mi között számára melyik típusú nyomásgyakorlás az, ami sok nehézséget okoz a szerkesztőségnek? Az, ami az erdélyi magyar értelmiségi elitek, vagy bármilyen más típusú elitek felől fogalmazódik meg, vagy általában nem tudom, a román politikai, gazdasági, vagy kulturális elitek felől érkező nyomás, vagy akár Magyarországról, tehát hogy mi az, amivel leginkább meg kell küzdenetek ahhoz, hogy egy autonóm projektként meg tudjatok maradni?
Azzal az általános attitűddel, hogy az elmúlt tizenakárhány évben ide annyi magyar állami pénz jött, hogy az embereknek így nem nagyon kell hozzájárulni így dolgokhoz azért, hogy működjenek. És akkor most meg rá kell venni őket arra, hogy ha szeretnétek, hogy működjön a mi közöd, akkor ezt támogatni kell rendszeresen. Mert nem fogunk, meg nem is akarunk a BGA-hoz pályázni támogatásért.
Szeretlen Gábor alap, ugye?
Igen. És hogy tényleg azt szeretnénk, hogyha, tehát szerintem ez a legnagyobb kihívás, ez a legnagyobb nyomás, hogy az emberek megértsék, hogy akkor lesz egy szerkesztőség független mindenféle nyomástól és behatástól, hogyha nem vagyunk rá utalva arra, hogy politikumtól, bármelyik oldalról, bárhonnan pénzt kelljen elvegyünk.
És úgy azért nem akartok a BGA-hoz pályázni, mert teljesen biztos vagy benne, hogy az együtt járna nem tudom én, elvárásokkal, vagy inkább arról van szó, hogy pont azt gondolod, hogy ezzel nem tudnád hitelesen és érvényesen képviselni a nézőit felé, hogy ezt nektek kell eltartani.
Inkább a második. Én nem érezném önazonosnak magam egy olyan projektben, amiben tehát, hogy én nagyon látom annak a hátulütőjét, hogy mit jelent az, hogy az erdélyi magyar civil szférát az elmúlt akárhány évben részben a BGA tartotta el. És közben ez csak egy ilyen lélegeztetőgép volt, mert ezek a pénzek csak arra voltak jók, hogy így túléljenek, ja, vagy hogy így meglegyenek. Kialakította ezt a függési viszonyt ezekkel az intézményekkel, hogy akkor vagyunk, akkor működünk, akkor van program, akkor van, nem tudom, gyerektábor, hogyha jön az a kicsi bége a pénz. Közben az összes alkalmazottunk minimál béren dolgozik, mert többet nem tudunk nekik fizetni. Mert amúgy a nagy pénzek azok az ilyen NER barátokhoz mennek, amik az egyéb kategóriába tartoznak, és nem látjuk, nem tudunk ezekről a pályázatokról semmit. Úgyhogy én ezt a függési viszonyt szeretném elkerülni, tehát hogyha függési viszony van, és már pedig kell legyen, vagy hogy lesz, akkor az egy széles közönség fele legyen, és ne egy intézményrendszer fele, vagy egy politikai párt fele.
Miként van egy ilyen magyarországi dolog, és tökre érdekel, hogy ennek van Erdély megfelelő, biztos, hogy van, de ezért is akarom tőled kérdezni, hogy tehát Magyarországon a kulturális elitek nagyon sokat sírnak, uh-huh, művészeti elitek aztán különösen sokat sírnak, részben egyébként jogosan. De legtöbbször azért van benne egy ilyen kicsit ilyen irritáló attitűd, hogy hogyan vannak a pénzek elirányítva, ideológilag hogyan vezérelte a pénzkiosztás, stb. Stb. Csókolom, tehát ez 14 éve így van, most tetszenek ráébredni. És közben meg viszont azt lehet látni, hogy végre az elmúlt egy-két néhány évben így elkezdtek, nem tudom, leginkább egyébként a filmes világban független filmek előállítódni, és egyrészt kiderült, hogy lehet 100 millió forint alatt is csinálni filmet, attól még érvényes lesz, és értem, hogy sok benne az önkizsákmányolás, értem, hogy sok benne a fizetetlen munka, de csókolom, tehát, hogy ez nem filmes sajátosság, kb. Minden ilyen típusú kulturális szektor így működik, és viszont látszik, hogy nyereséges, és olyan pénzeket tud termelni, amiben felteszem, hogy a következő filmnél már lehet, hogy tisztességesebb éreket lehet majd adni az embereknek, és hogy nem akarom azt mondani, hogy ez feltétlenül az az út, amit követni kell, csak valahogy az az érzésem, hogy Magyarországon van egy ilyen általános ellustultság a művészeti kulturális elitekben, hogy nagyon-nagyon kötelezőszerű most már az anti-orbánizmus, amiben igazából nincsen igazi kritikai elem, mert pusztán a személynek szól, és nagyon kevéssé a gyakorlatnak, vagy a gyakorlatnak is csak annyiban szól, hogy nem adnak pénzt, ami, hogy mondjam, azért, tehát egy kicsit olyan rossz stikje van a dolognak, amikor ránézünk arra, hogy a társadalmi ellátó rendszerek azok egyébként milyen típusú kivéreztetésben vannak, és nem ellenük akarok beszélni, csak azt mondom, hogy engem nagyon érdekel az, hogy ilyen szempontból volt-e megfontolás a mi között kapcsán, hogy azt mondani, hogy jó, akkor ha nem ad pénzt a BG, akkor ne is adjon, és egyébként vegyük már észre, hogy lehet, nem tudom, egy ilyen projektet igenis összehozni. Tehát, hogy volt-e benne egy olyan típusú dafke, hogy gyerekek, akkor a sírásnak legyen vége, és akkor végre fogjuk meg a munka végét, és csináljunk egy csatornát?
De nem abszolút ez volt. Nem úgy indultam neki, hogy már jó, elkezdeném, de honnan lesz rá pénz, hanem vettem egy 100 eurós diktafont, és neki fogtunk podcasteket készíteni Kulcsár Árpáddal még a legelején. És onnan így építkezett. Engem az nagyon dühít, a másik, ami nagyon dühít, sok minden dühít, de ez is dühít, hogy ugye folyamatosan ez a Budapest fele orientálódásnak ez az egyik hátulütője, hogy csak onnan próbálunk meg pénzt megszerezni, holott azért nem túl sokat, de oszt a román állam is. Tehát, hogy azért van egy román nemzeti kulturális alap is. Nyilván van nagyon sok olyan civil szervezet, egyesület alapítvány, akik pályáznak hozzájuk is. Miért nem lehet azon dolgozni, hogy akkor nyomást gyakorlunk a politikumon azért, hogy ezek a kulturális alapok sokkal széleskörűbbek legyenek Romániában? Hát én értem, hogy sokkal könnyebb magyarul pályázatot írni, de hogy akkor meg... Na... oda vagy kiszolgáltatva. Így, akkor meg ide lennél, jó, értem, csak hogy közben meg szégyentelenül keveset költ a román kormány, a román állam kultúrára. Nagyon durván. Tehát, hogy ott vannak kulturális épületek, tehát kulturális intézményeknek az épületei, amik rohadnak le. Már nagyon régóta fel kéne őket újítani azért, hogy biztonságos körülmények között tudjanak működni. Színházak, filharmóniák, stb. Sorolhatnám. Néha beijesztgetnek azzal, hogy felszámolják egy-egy filharmóniát. Most azt hiszem legutóbb egy-két évvel ezelőtt Aradon volt egy ilyen, hogy felszámolják a filharmóniát. Tehát, hogy olyan szinten kispórolja ez az állam, és ez nem igaz, hogy csak a magyarokból, vagy hogy mi azért nem kapunk pénzt, mert magyarok vagyunk meg ilyenek. A román kulturális szféra sem kap pénzt, nem kap elég pénzt, és tényleg ők is ilyen, hát tessék, kicsit dobunk, legyen, majd valahogy megoldjátok. Úgyhogy itt szerintem ezen az oldalon kéne elindulni, hogy basszus, tényleg van egy állam, akinek egyébként a feladata lenne rólam is pont ugyanúgy gondoskodni, mint bármelyik másik román állampolgárról. És akkor ezt valahogy gyakorlatba kéne ültetni. Tehát, hogy akkor várom, hogy az érdekvédelmi szervezeteink ezt így... Jó, már nem várom, csak vártam.
Szerintem várhatod, és ez egy jó szó hozzá. Még kérdésed?
Nincs.
Nincs, szuper, jó. Akkor egyrészt a kedves nézőknek mondanám, hogy mindenképpen kövessétek, hogy azt már említettem, a Mi Között csatornát, illetve azt is mondanám, hogy segítsétek a munkájukat támogatással, és lehetőség szerint ne a Patreonon keresztül megkövessétek el azt, amit megtettetek már a Partizán esetében, hanem van egy egyesületetek, jól mondom?
Igen.
Van egy egyesület, ahol egy számlaszámára közvetlenül tudtok támogatást utalni. Ha tetszett az, amit elmondott az Anna, és ezt megnéztek egy-két videót, és fontosnak tartjátok, hogy legyen független erdélyi nyilvánosság, akkor támogassátok a Mi Között csatornát. Egyébként a leírásba betesszük a számlaszámot, illetve magát a csatornát is, úgyhogy ott is meg tudjátok nézni ezt közvetlenül. Én magamon kezdem a jó példa gyakorlását, és be is állítok egy havi utalást. Addig te kérlek, hogy a e-komfort mondd el, mert szerencsére most még ilyen típusú kiszervezett munkaerőt is kaptunk az este folyamán, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Anna, tiéd a szó.
Hova kell e-komfort mondjak? Ide velem szembe? Jól van. Fú. Jól van. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez itt a Partizán és a Mi Között közös kereszt interjúja volt. Kövessétek a Partizánt is, kövessetek minket is, támogassátok a Partizánt is, és minket is, hogyha tehetitek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!